Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Megmondoló, a Mondoló Egyesület környezetvédelemmel, humán ökológiával és fenntarthatósággal foglalkozó podcast műsora. A podcast 15. adásában Ézsiás Tamással, vagyis Ézsivel beszélgetünk, aki amellett, hogy a Mondoló Egyesület egyik alapító tagja, a környezetvédelmi street artnak, ezzel együtt pedig a Setup Kft-vel közös város metamorfózisnak is az ötletgazdája és a projektmenedzsere. Talán azt is mondhatjuk, hogy ő az egyesület arca, hiszen ő szerepelt eddig a legtöbbet a kamerák előtt, és vele készült a legtöbb interjú és riport is. A szegedi mélylegelőknek, vagyis a Mondoló által életre hívott beporzó hadműveletnek idén élesítjük a második fázisát. Míg az első fázis a beporzókkal kapcsolatos előítéletek lerombolására, az általános tájékoztatása és a projektben résztvevő intézmények bemutatására koncentrált, a második fázisban a kutatás és a vizsgálódásé lesz a főszerep. A Szegedi Tudományegyetem nagyszerű diákjai és oktatói lesznek a segítségünkre, hogy számszerűsíteni tudjuk, milyen pozitív változásokat hoztak a város életébe a mélylegelőink. Megvizsgáljuk a talaj minőségét, a legelők mikroklimáját, a növények és a rovarok fajgazdagságát, egy szóval kézzel fogható adatokat kapcsolunk a szegedi vadvirágos réteghez. A 2021-ben indult projekt általános hátteréről, átfogóbban magáról a város metamorfózisról, valamint a beporzó hadművelet második fázisának részletéről beszélgettünk Ézsivel. A felvétel a szabadban készült, a természet zajai néha bekúsznak a beszélgetésbe, ez reméljük senkit nem fog zavarni. Az adást Kőrösi Bogdán készítette.
2021-ben készült el és került átadásra a Vág utcai mélylegelő, ezzel együtt pedig ugye akkor lett teljes gyakorlatilag a beporzó hadművelet, vagyis hát a beporzó hadművelet 1.0, ami szerintem még a mai napig a legismertebb, a leginkább reklámozott projektünk. Ugye erről még országos sajtóorganok is beszámoltak, a jól emlékszem, akkor a Telex készített ugye velünk egy interjút itt pont kettőnkkel. Annak ellenére, hogy valószínűleg nagyon sokan ismerik, akik ismerik a Mondoló Egyesületet, ezt a beporzó hadművelet nevű projektet, illetve az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi street artot, biztosan vannak olyanok, akik nem annyira vannak képben, vagy akár nem követnek minket olyan régóta, hogy tudják, hogy mit is jelent ez Szegeden, vagy mi volt ez a szegedi beporzó hadművelet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha a 2.0-ról akarunk beszélni, akkor az 1.0-át kicsit jobban át kell venni, vagy fel kell eleveníteni. Beszélj egy kicsit arról, hogy egyáltalán hogyan indult ez a projekt, kinek az ötlete volt mondjuk éppen a beporzókat beemelni a környezetvédelmi street artba, hogyan kerültek képbe az együttműködő partnerek, hogy itt már nemzetközi együttműködő partnerünk is volt, és milyen egyéb ilyen részprojektek épültek rá, akár a Hüvészkerttel, akár a Móra Ferenc Múzeummal.
Mondtad, hogy 2021-ben indult ez az egész beporzó hadművelet, viszont már egy évvel előtte már elkezdtük a természetvédelmi street artunkat, ezt a most már inkább Urbanology-nak nevezhető dolgot, és ez foglalja össze tulajdonképpen az egyesületi természetvédelmi meg környezeti edukációval foglalkozó programokat, de azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy ez az egész nem jöhetett volna létre, hogyha a Setup Kft-vel nem tudtuk volna kialakítani ezt a gyümölcsöző együttműködést. Velük indítottuk el a Város Metamorfózis nevű programot. Ez ugye ebben az Urbanology programban egy ilyen zászlós hajónak nevezhető programsorozat. Itt tulajdonképpen a Setup-nak a régi fűtőműveit, ami az ilyen 1970-es években épültek, ezeket alakítottuk át egy ilyen környezeti edukációra alkalmas művészeti alkotásokká tulajdonképpen. Ezek a városnak a rozsdaövezetében panelek között nem túl dekoratív épületeket jelentik. Több száz négyzetméter rozsdás, fém, homályos kopolitüvet és egyéb ilyen csúfságokat kell elképzelni. Az amúgy se általában legszebb részét jelentő paneleknek, ami ugye a városképet illeti. Tulajdonképpen ezeket tudtuk átalakítani olyan szempontból, hogy mindegyik fűtőmű egy városi természetvédelmi központtá avanzsálódott, mindegyik kapott egy-egy topikot, az első volt a fecskés, a street art mellett, tehát lefestettük tulajdonképpen ezeket a fűtőműveket.
Ez jól emlékszem, 2020 március, ugye akkor lett átadva a fecskés, nagyon sokra ez volt az első.
Igen. A murálpéntes srácok festették le, szóval profi képzőművészekkel dolgozhattunk együtt, és igazándiból Az első dekor az tulajdonképpen egy fecskés topik volt. A street art mellett nem csak ugye így szépítettük, meg a lejeleket próbáltuk meg egy kicsikét így felvidámítani, hanem ugye edukációs programot is indítottunk ezzel, és gyakorlati edukációs programot, hogy inkább így fogalmazzak. Ugyanis műfecskefészkeket tettünk ki, szám szerint 50 darabot, valamint sárgyűjtő helyet is létesítettünk. Ez volt ugye a gyakorlati része, és egy elég hosszú írományt is összetudtunk hozni. Ez szintén az egyesületi tagunknak, a Bálint Dénesnek a munkája, aki az MME-től jött át hozzánk, és az urbanology.hu oldalon egy elég masszív, ebben az esetben fecskékkel kapcsolatos ismeretterjesztő anyagokat gyűjtöttünk össze és írtunk le, amit a fűtőművek oldalára kitett tábláról lehet elolvasni, és egyébként a táblákon QR kódok vannak, szóval, hogyha valakinek nem lenne elég ez az információ, akkor az online térben még több plusz videót, képet és egyéb más dolgot is megtalál ebben a témában. Szóval ez volt a startoló projektünk. Ez nem is gondoltuk volna, hogy ennyire fog tetszeni és ennyire föl fog gyorsulni, de abban az évben még kettő ilyen street artot adtunk át. Megcsináltuk az ország legnagyobb tévéjét, amit be is tudtunk kapcsolni. Erre vetítettünk a covidos időszakban ingyenesen, és évvégén pedig a sünőkkel foglalkoztunk. Ez volt ugye a harmadik fűtőmű, amit átalakítottunk, ez egy sünős dekort kapott, és már akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy ugye milyen állatok szorulnak úgymond védelemre, de leginkább bemutatásra. Az egyik ilyen nagy célkitűzése ennek a vállalkozásnak, hogy a városi természetvédelmet szerettük volna, vagy szeretnénk még most is erősíteni, propagálni, és ezügyben tevékenykedni. Tehát mi célunk az nem az, hogy megvédjük a hiúzokat, vagy a fekete gólyát, a rinocéroszokat, természetesen az is nagyon fontos, de itt elsősorban ugye az a célkitűzés, hogy az átlag városlakónak megmutassuk, hogy igazából az ő környezetében is rengeteg vadállat él, és ezekkel a vadállatokkal érdemes foglalkozni, érdemes törődni, és nyilván a törődésnek az első leges lépése, hogy megismerjük őket, és felhívjuk rájuk a figyelmet. Szóval tulajdonképpen ez a street art, ez csak egy máz ebben az egész sztoriban, ez az, hogy meg tudjuk fogni az embereknek a figyelmét, közel tudjanak menni, és utána elkezdjenek érdeklődni a téma iránt. Most már, hogy ugye több éve csináljuk ezt a programot, most már úgy látom, hogy ez tényleg működik is. Tehát a sajtó is egyre jobban érdeklődik, egyre inkább fogékony az általunk átadott üzenetekre. Az első sajtótájékoztatók azok nem sikerültek olyan parádésan, mint ahogy például a héten átadott projekt során láthattuk, amikor a Bábszínháznak a homlokzatára tettünk ki műfecskefészkeket. Tehát úgy látom, hogy a sajtót is tudtuk már ezzel edukálni. Releváns információkat adnak át a nagy közönségnek. Ez igazából ez a fő célja ennek az egész programnak. Hogyan jöttek a beporzók? Volt egy baráti sörözés, és a Tibinek volt egy olyan gondolata, hogy mi lenne, hogyha egy nagyobb céget is megkereshetnénk, és így kerültünk kapcsolatba a Syngentával, akinek már ugye alapból volt egy beporzó barát magkeveréke. Az volt a gondolat, hogy csinálhatnánk egy street artot beporzó tematikában, méhekkel, poszméhekkel, lepkékkel, stb. A gyakorlati természetvédelmi akció pedig egyértelműen a mélegelőknek a létrehozása lett volna így városszerte. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert rácuppant tulajdonképpen a Syngenta, és azt mondta, hogy ez egy tök jó ötlet, ad magot, adja a szaktudását, már amit összegyűjtöttek idáig ezeknek a magoknak az elvetésével, nevelésével, meg egyáltalán a beporzóknak így az ismertetésével. Utána gyakorlatilag megint felgyorsultak az események, valahogy mindig így van itt a mondolónál, hogy jön egy ötlet, és utána ilyen periódikusan vannak forgatagok, amikor így hirtelen összekezdhetjük magunkat. Mindenki azt mondja, hogy ez tök jó, csináljuk, és akkor el kell kezdeni csinálni. És akkor onnantól kezdve elindult egy elég erős, pitchelős időszak, hogy releváns legyen, ugye normális anyagokat tudjunk átadni, minél jobban meg tudjuk győzni az embereket ennek a fontosságáról, ugyanis ezek a mélegelők akkor még csak így immel-ámmal voltak így a közbeszédben is benne.
Nem is emlékszem pontosan, ekkora pesti mélegelős, ugye ilyen politikai trollkodás, az megtörtént már, vagy ez az után volt?
Az volt az érdekes, hogy amit mi csináltunk a beporzó hadművelet 2.0, vagy a beporzó hadművelet 1.0, az pont abban az évben indult el, mint a vadvirágos Budapest, egymástól függetlenül.
Meg hát más módszerrel is, ugye, mert úgy tudom, hogy Pesten nem vetettek, szóval nem alakítottak ilyen vadvirágos réteket, hanem úgy voltak fel, hogy ugye nem kaszálnak, és ugye azokat a magvakat, amiknek eddig ugye nem volt lehetőségük kinyílni, holott egyébként már évek óta ott voltak a földben, hagyják ugye élethez jutni. Pontosan. Mi pedig ugye aktívan vetettük ezeket a területeket.
Pontosan. Nálunk ugye az volt a különbség, ahogy ugye elmondtad, hogy mi feltörtük az előtte lévő gyepet, és egy új keverékkel újra vetettük azt a felszínt, azt a talajfelszínt. A végeredmény igazából ugyanaz lesz, a főkert is hasonlóan 3 éves periódusokban gondolkodik, ennek egyébként, mint ahogy mi, de ennek van egyébként egy ilyen ökológiai dinamikája, hogy nagyjából 3 év kell ahhoz, hogy egy tájsebb az úgy beálljon növényborítottsággal, ami az adott klímán, az adott talajviszonyoknak, benapozottságnak és egyéb más környezeti feltételnek, mondjuk taposottságnak is ideális tud lenni és ellenálló tud lenni. Annyi lett a különbség, hogy nekünk rögtön az első évtől már virágos volt ez a terület. Az embereknek az ingerküszöbét nehezebben ütötte ki, mert hiába ugye feltörtük ezt a gyepet, utána elkezdtek nőni ezek a növények, akkor egy ilyen gazos hatást adott, viszont utána hirtelen átváltottak sárgába, lilába, fehérbe, vörösbe, stb. Tehát egy ilyen színkavalkád indult be, és ez tulajdonképpen lenyugtatta az embereket. A pesti esetben ugye nem történt egy ilyen kevelék elvetés, hanem ott a már ott lévő flórával gazdálkodtak. Itt tudni kell, hogy ezek az intenzíven kaszált területeken inkább az egyszikűek azok, akik jobban érzik magukat. A fű, a tarack, az egyéb ilyen csenkeszek. És hát ezek ilyen toklászos termést hoznak, nem egy olyan szép virágos valamivel gazdagítják azt a tájrészt. Ez egy gazos hatást nyújt. De nyilván, hogyha föltesszük a természetvédő, vagy mondjuk az ökotudatos szemüvegünket, akkor láthatjuk, hogy ez egy fantasztikus környezet, ez egy ugyanolyan környezetet ad ezeknek az állatoknak, mint a mi virágos részünk, annyi, hogy kevesebb élelmet lehetett abban az adott időpillanatban gyűjteni róla, mint mondjuk a szegedi esetében. De tulajdonképpen funkciójában ugyanazt látta el, ugyanúgy megtartotta a nedvességet tovább, ugyanúgy javította a talaj minőségét, szerkezetét, ugyanúgy mikroklímát adott, nyújtotta a zöld élményt, szóval minden funciójában teljesen ugyanaz volt, mint a miénk, csak annyi, hogy nekünk rögtön virágosabb volt.
Nem volt annyira dekoratív.
Nem volt annyira dekoratív, igen. Viszont ez a 7. emeleten lévő Marikanének, vagy éppen ugye a hírekből olvashattuk ugye a Fidelitasnak, ez nyilván nem tetszett, és ezzel volt a támadás. Nálunk nem volt ekkora támadási felület. Igazából ez volt a különbség, de egymással párhuzamosan kezdtük ezt el. Miután ugye elkezdődött ez a Szincsentával való további szoros együttműködés kialakítása, elkezdtük megkeresni a szegedi környezetgazdálkodási KFT-t, non-profit KFT-t, hogy találni kéne helyeket ezeknek a mélegelőknek. Egyébként egész pozitívan álltak a dologhoz, sőt, inkább azt mondom, hogy nagyon pozitívan. Tulajdonképpen elindítottuk azt a monitoring rendszert, hogy akkor hova lehetne tenni, hol nem zavarnánk annyira mondjuk az embereket. Egyelőre csak 100-100 négyzetmétereket adtak, 10 helyszínen a városban, és ott tudtuk ezt kivitelezni. Szóval itt már az együttműködési partner kapcsolatok ugye kettőre bővült a Szincsenta után, és utána mentünk át a szegedi füvészkertbe, ahol azt beszéltük meg, hogy tudnának-e rovarhotel alapanyagot biztosítani nekünk, sőt egyébként, hogyha meg tudnák csinálni, az nekünk nyilván hatalmas segítség is lenne, ugyanis nyilván a füvészkertben rengeteg nyesedék van, korhadék, fa, stb. És hát nyilván ez az alapanyaga egyébként egy rovarhotelnek, és nekik is egyébként a hulladék felhasználásban egyébként egy kis segítség is lenne. Szóval megkerestük, hogy tudnának ebből nekünk egy kis anyagot biztosítani, és elmondtuk neki az ötletet, hogy miben integrálnánk be ezeket az elemeket. Rögtön becsatlakoztak ugyanúgy a programba, és az utolsó intézet, aki partnerként befutott, az pedig a Móra Ferenc Múzeum volt. Kellett nekünk egy releváns rovarász, ki el tudja mondani, nem csak nekünk, nyilván akik majd tovább viszik majd az ismeretanyagot ugye az átlagember felé, de nyilván egy olyan szakmai hátteret tudott biztosítani, hogy ne bőgjünk le rovartanilag, hogy kik azok a porzók, milyen fajták vannak, csípnek, nem csípnek, hogyan lehet őket felismerni, stb. Úgyhogy a Móra Ferenc Múzeumnak az ügyeletes rovarásza volt a mentorunk ez esetben. És hát így bővült ki a létszám. Ugye volt a múzeum, a füvészkert, a KHT, a Szincsenta, és mi, mint koordinátor, ötletgazda. Plusz a Szetáv, aki ugye hát ilyen patronánk volt, meg nyilván ő biztosította azt a helyszínt is, ahol a legnagyobb mélegelőt meg tudtuk csinálni, és ugye a street artnak a felületét.
azoknak, akik most hallottak igazából egyrészt a Beporzó 1.0-ról, és először meg hát az Urbanology-ról, azon belül is a város metamorfózisról, azoknak mondom, hogy hát a nem nagyon aktív YouTube csatornánkon a Beporzó hadművelet kapcsán azért van néhány, nem is tudom, 4 vagy 5 olyan videó, ami kifejezetten az egyes részmunkákat mutatja be. Ott elmentünk a fűvészkertbe, ott megnéztük, hogy hogyan készülnek konkrétan ezek a méhotelek. Van a rovarásszal is egy videó, amiben szinte nagyon fontos információk vannak. Szóval, hogyha valakit érdekelnek ezek a részfeladatok, és hogy hogyan készültek ezek az együttműködések, akkor a YouTube csatornánkon ezeket a videókat meg lehet találni. És már arról is beszéltél egy kicsit, ezt is meg akartam kérdezni, hogy milyen volt általánosságban véve a fogadtatás. Mert ugye talán még a pesti megoldásnál, ahol nem volt felülvetve ez a terület, ott inkább a vizualitás volt az, ami zavarta az embereket, ugye, hogy miért van ugye ilyen gazosan hagyva, és nem lekaszálva a terület. Nálunk pedig szerintem talán a legkevésbé, nem tudom, lakóbarát része az egésznek, az ugye a beporzók jelenléte, vagyis hát a méhecskék jelenléte volt, és mindenki ugye frászt kapott attól, hogy itt akkor a, nem tudom, a 150 méteres körben megjelenő gyerek gyerekeket nyilván halálra fogja szurkálni, meg csipkedni az összes ilyen beporzó, úgyhogy ténylegesen ez volt a legnagyobb probléma, illetve ugye általánosságban milyen volt a fogadtatás így az első év után?
Hát ez szignifikáns probléma volt egyébként ez az anafilaxiásoktól való félelem. Több e-mailt is kaptunk, hogy nagyon jók ezek a mélegelők, köszönjük szépen, és mint szegedi lakos, nagyon szereti ő is a méheket, de hát a gyerekeket jobban szereti, és hát miért kell egyébként játszóterek mellé ilyen dolgokat tenni? Ezt nagyon egyszerűen meg lehetett magyarázni. Játszóterek parkokban vannak, és a parkok a legnagyobb zöld felületei a városnak. Nincs más, úgymond, lehetőség ilyen edukációs mélegelőket csinálni. Szóval ez volt az elsődleges válasz. A másik pedig az, hogy nyilván nagyon örülünk, hogy az adott személyek azok szeretik a méheket, viszont akkor mondják el a gyerekeknek, hogy miért jó ez, vagy miért jók, mit csinálnak nekünk, milyen, ha nem is kell ilyen szakmai berkekbe belemenni, mint ökoszisztéma szolgáltatás, de a virágos a méhek kapcsolatáról mindenki tud egy-két keresetlen szót is mondani. Igazából az volt a gondunk, hogy igen, az emberek féltek attól, hogy túl sok méhecske fog a városban lenni emiatt. Igazából nem lesz több méhecske a városban. Eleve nem is csak a méhecskék, vagy a házi méh, hogy akkor most így mondjam, a házi méhek, próbáltuk ezzel kiszolgálni, hanem az egyéb döntően föld alatt lévő, tehát ilyen üreg lakó, magányos méfajokat, és mellette a lepkéket, és mellette az engőlegyeket, és egyéb rovarokat, cincéreket, például virágcincért, vagy bundásbogarat. Szóval az anyag, hogy egy nagyon nagy csoportnak szerettünk volna kedvezni, akik döntően nem is rendelkeznek fullánkkal, tehát már itt is bukik a projekt, hogy nem lesznek szétsípkedve a gyerekek, és egyébként meg az a legnagyobb kérdés ilyenkor, hogy ez a mélegelő, ez miért okoz problémát? De mondjuk nem okoz problémát óvodában lévő tulipán, vagy orgona, vagy az iskola udvaron lévő virágzó gesztenyefa, vagy a játszótér fölé magasodó virágos kör is. Benne van a nevében, hogy virágos, tehát virágot hoz, jó illatú, a hársfa is. Ezek mind ugyanúgy mélegelő funkciót látnak el, amikor virágba borulnak, csak nem nevezzük őket mélegelőnek, hanem azt mondjuk neki, hogy fa. Mi pedig ugye mélegelőként hivatkozunk ezekre a területekre, így én szerintem inkább ez volt a legnagyobb probléma, hogy a nevén neveztük ezt a területet. Pedig valójában mondjuk a Széchenyi téren lévő tulipános vagy árvácskás szintén egy mélegelő, és az valamiért megint nem probléma. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nehéz is egyébként változtatni az embereknek a gondolkodásán, de hát pont ezért hoztuk létre ezt a projektet, hogy szemléletet formáljunk. Hogy megmutassuk az embereknek azt a tükröt, hogy hello, valójában ugyanarról beszélünk. Ezek ugyanazt csinálják. Ezek egy fantasztikus dolgot, táplálékot, búvóhelyet, szaporodó helyet adnak ezeknek a nagyon fontos élőlényeknek, akinek a munkáján igazából az egész civilizációnk, gazdasági jólétünk, egészségünk függ. Nagyon nehéz egy ilyen szolidáris méhet annyira felbosszantani, hogy csípjen. Persze, volt rá példa, a cápák is néha megtámadnak embereket, de nagyságrendel kevesebb alkalom, mint mondjuk egy kóborkutya. Tehát az a lényeg, hogy nagyon nehéz ezeket felingerelni. A házi méh az már egy kicsikét másik tészta, őket talán könnyebb, viszont őket meg egyáltalán nem várjuk ezekre a területekre, főleg nem a rovarhotelekbe. De egyébként ennek is megvan a maga gondolatisága, mert hogyha belegondolunk, hogyha egy helyen összehalmozol egy csomó értékes anyagot, akkor azt jobban kell védened. Most mint mondjuk a mi esetünkben mondjuk a pénzt belakjuk a bankba, a bankokat fegyveres őrök őrzik. Mert egyszerűen ott azon a helyen nagyon sok értékes dolog van. A házi méh esetében is ugyanaz van, a kaptárban rengeteg méz van, ez nagyon értékes, nagyon fontos erőforrás a jövőre nézve. Úgyhogy ezt védeni kell, ehhez egy kicsikét agresszívabbnak kell lenni, mint az, aki mondjuk ás egy 25 centi hosszú üreget, és abba csinál 5 kamrát, és abba mondjuk 4-4 gram virágport helyez el. Marika néni se fogja fegyveres őrökkel őrizni a pár százezer forintját a párna alatt, mert igazából nem ő az elsődleges célpontja mondjuk a rablóknak.
Olyan pozitívan vették a városlakók, illetve hát akikkel együttműködtünk, azok is annyira pozitívan értékelték ezt az egész projektet, hogy idén most már nem 10-re, hanem 20-ra nőtt az önkormányzati területeken lévő mélegelők száma, és akkor itt nagyjából rá is térünk ugye arra a témára, ami ennek a podcast adásnak a fő gerincét adja, hogy a beporzó hadműveletnek lesz egy 2.0-ás rész, egy második felvonása, ami az 1.0-ra épít abból a szempontból, hogy ott megvolt ez a fajta általános edukáció, ugye a nagyon mélyen bennünk gyökerező téves információknak az elfedése, kijavítása, és most egy sokkal tudományosabb vonalat vesz majd az egész. Arról mesélíci, hogy a KHT-val hogyan sikerült megbeszélni azt, vagy hogyan jutottunk el odáig, hogy megduplázottak az általuk kezelt mélegelők számú. Külön említetted is, hogy most már saját ilyen iktató számuk van ezeknek a területeknek, szóval nem csak egy olyan kaszálandó zöld felületről van szó, ahol tudják a srácok, hogy vigyázni kell arra a 100 négyzetméteres területre, ami el van kerítve, hanem effektíve más besorolást kaptak most már ezek a területek. Hogy alakult ez a dolog, illetve milyen tudományos munkákat fogunk majd végezni ezeken a mélegelőket.
Még egy pillanatra vissza szeretnék térni az előző témára, hogy hogyan tudtuk meggyőzni az embereket, mert ugye ez nagyon fontos. Például az egyik érdekesség, most megint csak a Telexet tudom felhozni, hogyha most is rákeres az ember, hogy mondoló, mélegelő, akkor ki fogja dobni ezt a cikket, és azt hiszem valami ilyesmi a címe, ahol rendesen kaszálják a területet. Egy bezzeg példaként hoztak föl a budapestihez képest. Kisebbek vagyunk nyilván, kevesebb erőforrásból, de úgy néz ki, hogy jól sikerült a dolog, és egyébként nálunk is voltak természetesen az interneten is trollok, akik nyilván megmondták, hogy nagyon értenek ezekhez a dolgokhoz, és öngyelölt méhészek voltak. Viszont az az érdekes, hogy a trollok számához képest sokkal nagyobbak voltak a szupportánsaink. Azok, akik ezeket a trollokat próbálták lenyomni, nyilván a komment szekcióban, és az az érdekes, hogy mi ezeket nem nagyon moderáltuk, inkább kivártunk, meg kíváncsiak voltunk, hogy mi ez az a beszélgetés, mi az a vonal, ami alapján megy majd tovább az információ, és hogy mi lesz a vége. Mi csak a mi általunk írt releváns tartalmakat linkelgettük be, hogy igen, ennek egyébként az a lényege, hogy mert, de erről írtunk itt, meg itt, meg itt, olvassátok el itt, meg itt, meg itt. Több alkalommal is volt olyan, hogy egy ellenaktivista úgymond megtért, aki azt mondta, hogy ó, köszönöm szépen, ez tényleg, ez így jó, most már értem. És megosztotta a saját falán, ment tovább a dolog. Szóval úgy látszott, hogy az embereket így meg lehet nem is győzni, de legalábbis megnyugtatni, hogy ennek van értelme, ezt ott lehet hagyni tulajdonképpen. Ez nem lesz egy rossz dolog, de mi meg kell várni, hogy mi fog majd ebből kijönni. És igen, itt jönni akkor a válaszom a 2.0 esetében, hogy ugye már vannak olyan területeink, amik már a harmadik évet kezdik, harmadik vegetációs évüket, szóval most már megvan az a kikopás, ami az első ültetés után maradt tulajdonképpen. Vagy hát lett, vagyis az a mélegelő keverék, amit mi elvetettünk, az már igazán megritkult. És az a flóra kezdi átvenni azt a területet, amit mi igazából várunk is a városi környezetben. De szerencsére a talajnak a minősége ez alatt a 3 év alatt, mivel ugye nem taposták, nem ment rajta traktor, nem öntözték, viszont a vizet jobban megtartotta, így egy kicsikét kezdett átalakulni. És innen jött az ötlet, hogy miért ne lehetne egyébként ezt a fajta eredményeket számszerűsíteni, és ugye ezt a későbbi ismeretterjesztéshez felhasználni. Úgyhogy innen jött a 2.0-nak az elhatározódása, hogy igenis számszerűsíteni kell a változásokat. Ahhoz, hogy rendes statisztikákat tudjunk csinálni, összehasonlító vizsgálatokat tudjunk csinálni, nem csak a már meglévő területek, és egyébként kontrollként ott lévő intenzíven kaszált területet kell összehasonlítani, hanem összetudnánk akkor hasonlítani a frissen újra vetett mélegelőt egy régi beállt mélegelővel, és egyébként ugye az intenzíven kaszáltal. Ez a legjobb. Minél több adattal dolgozhatunk, annál inkább megbízható lesz a vizsgálat. Hát föl is vettük az egyetemmel a kapcsolatot, pontosabban a Földtani és Földrajzi Intézettel, azon belül is a geoinformatikai és földrajzi tanszékkel.
Ki nem tudná, szegedi érdekeltségű egyesület vagyunk, ez az egyetem, az STE, ez a Szegedi Tudományi Egyetem.
Tehát a geoinformatikai természetföldrajzi tanszékkel, az ökológiai tanszékkel és az éghajlattani tanszékkel kezdtünk el összefogazódni. Mindenki ugye a saját profiljának megfelelően fog majd vizsgálatokat végezni, mert szerencsére az összes kutató ezt nagy örömmel fogadta, látják is benne a potenciált. Nyilván a közjó, inkább a természeti közjó felé való elköteleződésük szempontjából is rá, és mellette egyébként ez egy olyan átfogó kutatási program lesz, amiből értékes cikkeket lehet, meg adatokat kinyerni, úgyhogy ez nyilván az ő szakmai előmenetelüket is nagy mértékben tudná támogatni. Tehát a természetföldrajzi tanszéken Barta Károly vezetésével fog majd történni egy talaj mintavételezési procedúra. Már vannak szakdolgozóink, akik talaj nedvességet és porozitást fognak mérni, és ugye összehasonlítják a mélegelőknek a mintáit az intenzíven kaszált területekről szedett mintákkal. Nemrégen történtek meg az első mintavételezések, ez tulajdonképpen ilyen bolygatatlan mintavételezést jelent, és azt jelenti, hogy egy olyan 5-10 centi mélységből vesznek egy patronnyi adagot, és az volt a szerencsék, hogy amikor elkezdtük, akkor előtte egész jó esők voltak így tavasszal, szóval amennyire lehetett, a talajvíz kapacitás az magas volt. És innentől kezdve hetente járnak ki a hallgatók mintákat szedni, és ebből tudjuk majd lekövetni azt, hogy milyen gyorsan szárad ki mélegelő, meg a közvetlen mellette levő intenzíven kaszált park. Többek közt ugye nyilván porozitásvizsgálatokat is tudunk csinálni, ugye nem mindegy, hogy mennyire van összetömörödve ez a talaj. Nyilván amelyiken nagyon sűrűn jár, mondjuk 8-10-szer mennek át fűkaszás traktorral, vagy éppen damjós kaszás emberek, akkor az a terület az sokkal jobban le van taposódva, tömörödve, mint mondjuk egy olyan mélegelő, ahol ugye adott esetben akár derékig is érhet a vegetáció, tehát oda nem mennek be, még nagyon a kutyák se. Ez egy szellősebb levegőben gazdagabb talajt jelent. Nagyon nagy előnyt jelent a növényeknek, sokkal egyszerűbben tudnak utána a gyökerekkel utat találni maguknak. Azokban a repedésekben, vagy egy kapillárisokban könnyebben tud a nedvesség is áramlani, akár mélyebbre is le tud szivárogni egy nagyobb eső, amit tudja táplálni a növényeket egy aszályos időben. Szóval ez lenne a talajtani oldala. Ebből ki csúcsosodván mikroklímavizsgálatokat is csinálunk. Már készült vele podcast adás Gulyás Ágnes vezetésével. Itt is azt próbáljuk megnézni, hogy milyen a talajnak a hőmérséklete például összevetve bármilyen másik parki gyepével, vagy milyen a párologtatási képessége egy ilyen mélegelőnek. Az a gondolatunk, hogy sokkal nagyobb, tehát a mikroklíma az sokkal kedvezőbb egy ilyen területen, mint egy másik nem mélegelősített, de legalábbis kaszált területen, vagy hát nyírt területen. Erre egyébként a Facebook oldalunkon van egy tök jó videó, ami elég nagyot ment. Június közepén, 2022-ben ugye hatalmas nagy aszály volt, hónapokig nem volt csapadék, és ebben az időben is betelefonáltak a KHT-hoz, hogy már pedig gazos a terület, le kéne kaszálni, pedig igazából már nem is volt zöld a területeken. Úgyhogy kiküldték az adott embert, beindította a damilós fűkaszát, és levágta a porzó szénát tulajdonképpen, míg egyébként a mélegelőink abban az időpontban még tök szép zöldek voltak, és még virágoztak is. Ez is egy nagyon szép példája annak, hogy mennyi nedvességet tud ugye megtartani egy ilyen mélegelő. Az ökológiai tanszéken pedig Tölgyesi Csaba és Torma Attila vezetésével növény- és rovartani vizsgálatok lesznek. Megpróbáljuk megszámolni, hogy milyen növények érkeznek ezekbe a mélegelőkbe, tehát hogyan zajlik ez a növényváltás, és hogy mik lesznek azok a növények, akik igazából meg fognak maradni ebben a lakótelepek közepén lévő, vagy hát mélegelőink által lehatárolt területeken. A rovarászok pedig azt fogják megnézni, hogy milyen rovar migrációs útvonalak alakulnak ki a városon belül, tehát hogy a külső területekről hogyan érkeznek be, és milyen fajok érkeznek be a belső mélegelőkre. Úgy lettek kialakítva ezek a mélegelők így a város összes pontján, hogy legyenek belvárosi részek, legyenek külső területek, és vannak körtöltésen túli ilyen szuburbános területek is, például van Szőregen, Tápén, meg mondjuk Szent Mihály telken is mélegelünk. Ugye ezek viszonylag távoli részei a városnak, viszont nyilván ugyanúgy lakott, és hát ezt próbálnánk meg megnézni, hogy honnan érkeznek be és milyen rovarok. Ezt is egy ilyen mintázási stratégia mentén fogják majd csinálni. Ez amúgy nagyon vicces, egy hatalmas porszívóval össze fogják fogdosni az adott területen lévő rovarokat, és azokat fogják megszámolni. Ez nekem csak egy ilyen érdekesség, hogy ilyen technikák vannak, de itt így fogják. Lehet csapdákat is kitenni, de állítólag ezeket a repülőlényeket így a legjobb.
Most azokat az információkat, amiket majd ezekből a mérésekből, meg számításokból fogunk nyerni, azokat bizonyosan közé tesszük majd az Urbanology-n, meg gondolom a Facebookon is, de a podcastet preferálóknak mondom, hogy egyébként minden szakterület vezetőjével fogunk majd a később évben egy podcast adást is csinálni, amikor már lesznek tényleg értékelhető eredmények, akkor megszólaltatjuk majd őket is, hogy be tudjanak számolni azokról. Lesz beporzó 3.0?
Lehetne igazából, viszont a 3.0 az már inkább gazdasági részt foglalna magába. Tehát ugye lenne az első, az az edukáló volt, a második a kutatói, és a harmadik meg a gazdasági. Ez viszont sokkal, de sokkal több területet kellene adni a mélegelőknek, így a városgazdálkodás szempontjából, mint ami most van. Tudtam, ma 3 millió négyzetméteren gazdálkodik most a KHT, és mélegelő az csak 2600 négyzetméter, tehát úgymond értékelhetetlen százalékba kifejezve. Viszont képzeljük el, hogyha mondjuk ez 10%-a lenne mondjuk az összterületnek. Az már egy jelentős mélegelő állomány lenne, és hogyha mondjuk ezeket a területeket egy évben csak egyszer vagy kétszer kell kaszálni, hogyha nagyon esik az eső, akkor mondjuk háromszor, még egyébként az átlag közparkokat pedig 8-10-szer, 12-szer is le kell kaszálniuk. Azért ki lehet azt számolni, hogy mennyi üzemanyagot, mennyi emberi erőforrást el, úgymond pocsékolunk olyan területeknek is a karbantartásába, amit ugye megszokásból végzünk, aminek igazából nem lenne különösebb, nagyobb jelentősége, mondjuk a töltésnek a rézsűje, vagy egy-két forgalmasabb útnak a szegélye például, vagy mondjuk a parkoknak azok a részei, ahol mondjuk kicsikét árnyékosabb, nem úgy nő rajta a növényzet, vagy mondjuk nehezebben mennek be traktorral, de egyébként se az emberek, se a házialataik nem szokták igazából használni, akkor igazából ezek lehetnének mélegelők. Most már ugye csökkennek a benzinárak, most már csak 590 forint egy liter, de hát képzeljük csak el, hogy mennyi üzemanyagot meg lehet ebből spórolni. És egyébként az emberi erőforrással is így lehetne gazdálkodni egy kicsikét, mármint spórolni. Tehát nem kellene kiküldeni azokat az adott embereket kaszálni, hanem éppen mondjuk azokra a területekre lehetne átcsoportosítani, ami valójában mondjuk turisztikai értékkel bír. Széchenyi téren több csikket össze tudnának szedni. Nagyobb kapacitás lenne mondjuk a kukáknak a cseréjére. Szebben ki tudnánk mondjuk gazolni a különböző szobrok körüli ágyásokat. Eznek szerintem sokkal nagyobb értelme lenne, mert így elfragmentálódik az energia, az erőforrás, a pénz, minden. Szóval ez lehetne igazából a beporzó hadművelet 3.0, hogy azt meg tudnánk mérni, hogy mennyit spórol a város azzal, hogy mélegelőket tart fent. Ugye Szegeden igazából nincsen természetes talaj. Az árvíz után feltöltötték az egész várost. Sitten állunk. Nem lehetne benne értékelhető növényeket növeszteni, termelni. Igazából csoda, hogy vannak közterületi fák, meg vannak egyéb növényeink tulajdonképpen, mert hát egy síthalom volt az egész. Hogyha hagyjuk ugye a természetnek, hogy tegye a dolgát, hogy a növények átjárják azt a sittet, a növények elhullásával megnöveljék a szerves anyagtartalmat, akkor utána bevonzák a különböző állatokat, akik utána szépen elkezdik ezt átalakítani egy ilyen természetes anyaggá. Ez nagyon hosszú időt nyilván, tehát ez ilyen 10 éves táblatok, de hogyha mondjuk egy ilyen mélegelőt esetleg felszámolnánk a későbbiekben, és azon mondjuk növényeket tudnánk termeszteni, és annak a beltartalmi értékét megmérjük, és mellette meg növesztünk ugyanolyan növényeket a sima közparkokon, és azt összehasonlítjuk, mondjuk egy beporzó hadművelet 4.0-ban, akkor már is ott is lehetne látni azt, hogy hoppá, milyen jól csináltunk ilyen mélegelőket. Ki tudja, hogy milyen élelmezési vagy élelmiszeripari válságok lesznek majd itt a jövőben. Ez például egy tök jó előkészülete lehetne egyébként ennek.
A beszélgetésben elhangzott YouTube lejátszási listát, illetve az Urbanology oldalunknak a vonatkozó bejegyzéseit az epizód leírásában megtaláljátok. Amennyiben tetszett az adás, úgy megkérlek, hogy oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel, ezzel tudod leginkább segíteni a munkánkat és terjeszteni a podcastet. Emellett szívesen veszük, hogyha a podcast@mondoló.hu címre javasoltok vendégeket, de akár ti is jelentkezhettek interjúalanynak, amennyiben tematikába vágó témában hoznátok tartalmat. Hirdetőket, együttműködő partnereket is szívesen várunk. Nézzétek a weboldalunkat a mondoló.hu címen, kövessétek a Facebook, illetve Instagram oldalainkat, és hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!